Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hálaadással, hogy ma is elkészítetted az igei alkalmat. Áldunk mindazokért, akiket elhoztál a te igédhez. Szeretnénk, Urunk, hallani az isteni szót, és szeretnénk megérteni, hogy mi végre vagyunk mi ezen a világon, mi a te terved és célod a mi életünkkel, és szeretnénk beleilleszkedni abba az isteni rendbe, amelyben növekedhetnek a te gyermekeid, épülhetnek, és kegyelmedben bővölködhetnek nap mint nap. Áldunk azért, hogy az irgalomnak és a kegyelemnek Istenét ismertük meg benned, és szeretnénk azt is látni, Urunk, hogy te a bűngyűlölő Isten is vagy, aki gyűlölöd a bűnt, de szereted a bűnöst. Szeretnénk a te atyai gondviselő szeretetedet élvezni ma este is. Tekints rejánk, ajándékozz meg önmagaddal, igédnek az áldásával, és szabadíts meg bennünket minden fertőtől, ami szennyezi a mi gondolatvilágunkat, lelki világunkat, és adj nekünk szabadulást abból, amire igéd rámutat. Légy áldott azért, hogy mindezt Jézus Krisztus nevéért és az ő érdemeért kérhetjük tőled. Amen. Isten igéjét a Sámuel első könyvéből olvasom, a második fejezet 22. versétől. Éli pedig igen vén ember volt, és meghallá mindazt, amit fiai cselekesznek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, kik a gyülekezet sátorának nyilása előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekszitek ezt a dolgot, mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, melyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó? De nem hallgattak atyuknak szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt az Úr, mind az emberek előtt. És eljöve Istennek embere Élihez, és mondanéki, így szól az Úr, nem jelentettem én ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban a fáraó házában valának, és kiválasztám őt papnak Izrael minden nemzetségei közül magamnak, hogy áldozzon az én oltáromon, hogy füstölőszert füstölögtessen, hogy az efódot előttem viselje, és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait. Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem-e hajlékban? És te többre becsülted fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével. Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké él én előttem, mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Testvérek, a vezér gondolatunk ezen a héten, a délutáni alkalmakon félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Kicsoda az Úr? Ez a kérdés ma délután, és hogy viszonyulok ehhez az Istenhez? Erre a kérdésre, hogy kicsoda az Úr, Ézsaiás próféta a 42. fejezet 8. versében így válaszol: Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem imádatomat a bálványoknak. Ő az Úr. Testvérek, Isten a történelem folyamán Isten maradt. Őtet nem ingatta meg senki, őtet nem tudta úgy lejáratni senki, hogy ne maradjon meg az ő szentségében, dicsőségében és hatalmában. Nagyon sok minden történt a történelem folyamán, de az Isten megmaradt Istennek. És ez a mi kiváltságunk. Nemzetek elmentek, a történelem benyelte őket, és Isten megmaradt Istennek. Ez hadd jelentse számunkra azt, hogy mi akarunk ehhez az Istenhez tartozni. Ehhez az Istenhez tartozni meg annyit jelent, hogy én meghajlok ennek az Istennek a nagysága előtt, és akarata előtt. Testvérek, nem lehet soha úgy bűnt elkövetni, hogy annak ne maradjon következménye. És ebben a történetben azt akarja Isten elmondatni, és a szívünkre helyezni, hogy az Isten hívő népének az életében mindig döntő szerepet játszott az erkölcstelenség. Semmi nem veszélyezteti úgy ma sem az Isten választott népét, mint a paráznaság. Nem tudom, egyetértünk-e vele. Én emberekkel foglalkozok több mint 20 éve már, és látom, hogy amikor emberek az alkohol rabságában vergődnek, akkor könnyű prédák. De ugyanolyan könnyű préda, amikor megszabadul az alkoholból, a narkóból, könnyű préda marad. Az alkoholnak a másik simpárja a paráznaság. Ezen a simpáron fut az élet, és nagyon sokszor a halálba. Az Isten kegyelme az, amikor valakit megállíthat az Isten. És az Isten kegyelme az, amikor valakit megszabadíthat ebből. Isten választott népének az életében mindig döntő szerepet játszott a pusztában, meg majd a honfoglalás után a kánaánita népnek a viselkedése és kultusza. Amikor a Mózes 4. könyvénél járunk a 25. fejezetben, Baal Peornál Isten népének a szívét meglopja a kánaánita nép, és 24 ezer ember hal meg a paráznaság miatt. Bálám nem merte megátkozni az Isten népét, mert az Isten megparancsolta, hogy nem. Nem teheted. Ezt én nem engedem meg neked. És ez a hamis próféta áldotta az Istent. Meg áldotta a népét. Meg jövendőt mondott. És ő jövendőlte meg az Ószövetségből, hogy csillag származik Jákobból. Királyi pálca Izraelből. És azt mondja a proféciában, látom őt, de nem most. És a következő mondat, szeretne meghalni az igazak halálával. Micsoda gyönyörű proféciák. És az ő szívének a paráznasága, a lelki paráznasága, őt is megölte. Mert amikor elfoglalják a földet, azt írja az ige, hogy levágták Bálámot fegyvernek élével. Proféciát mondott. Van testi és lelki paráznaság, amiben vergődik az ember, ha csak az Isten nem könyörül rajta. Testvérek, a 21. században ugyanezzel a nyomorúsággal küzdünk a gyülekezetekben. Nekem nagyon sok gondom, bajom van a gyülekezetben az öltözéssel. Én nem tudom feldolgozni azt, hogy hogy mernek emberek az Isten színe elé jönni lenge öltözetben. Olyan mindegy már, hogy a futballpályára megyünk, vagy a showstóra készülünk, vagy valamelyik templomba akarunk bemenni. Az öltözék között nincs különbség. És az a nagy kérdésem, testvérek, hogy a férjes asszonyok, akiknek van férjük, ott mire kell a lenge öltözet? A lányoknál még talán meg lehet érteni, hogy buta egy gyerek. Ő még nem tudja felfogni annak a komolyságát, a szentségnek a komolyságát. De mi van a 30-40-50 éves emberekkel, akik férjezettek? Ott kinek akar tetszeni egy hölgy? Tudjátok, csongoron úrvacsorázni, öltönybe, nyakkendőbe egy fiatal ember jár, és az egy cigányfiú. A hívőknek a gyerekei szándokános pólóba jönnek. A malái tigris van a pólón. Meg olyan angol feliratok, hogy azt se tudják, hogy mi a jelentősége. És itt kezdődik a hűtlenség. Mert ha kis dolgokban nem maradok hű, ha kis dolgomban nem leszek a helyemen, akkor hogy akarok én nagy dolgokat tenni az Istennek? Hogy kezdődik a többre bizatás? Kevesen voltál hű. Kevesen voltál hű. A parlamentben nem állítanánk be a miniszterelnökhöz úgy, ahogy beállítunk az Isten elé sokszor. Egy ügyvédi irodában nem állít be az ember úgy, ahogy az Isten elé beállít sokszor. A férfiak ittasan, a hölgyek meg lenge öltözetben, átlátszó ruhában. Ez miről beszél, testvérek? Hogy parázna a lelkület. Parázna a lelkület. Ez egy hirdető tábla, ami hirdet valamit valakinek. Éléről azt írja a Szentírás, hogy ki volt választva. A lévi törzsét kiválasztotta az Isten a papságra. Ők áldozták meg az Isten véres áldozatát, és azt mondja Isten, hogy kiválasztottalak, ebben neki semmi része nem volt, az Isten döntése ráesett. És amikor az ember ezeket az Istentől kapott kiváltságokat nem teszi a kellő helyére, mint ajándékot, és nem fogja becsülni, mint Isten ajándékát, akkor Isten az ajándékot előbb-utóbb vissza fogja venni. Isten nem engedi meg, hogy az ő ajándékaival azt tegyünk, amit akarunk. Ő az ajándékozó, én az ajándékozott, de az Isten ajándéka a porban hever, megtapossa valaki, azt mondja az ige, megtaposták a te fiaid az Isten véres áldozatát, akkor az Isten lép. És olvastam egy nagyon kemény mondatot, hogy Isten döntött, és Élinek a fiait meg akarja ölni. Tehet ilyet az Isten? És mikor teszi az Isten, testvérek? Akkor, amikor nincs változás. Még nem rögtön cselekszik az Isten. Még azt írjuk, azt olvassuk az igébe, a 22. versbe olvastam, mondd azért nékik, bocsánat, Éli pedig igen vén ember volt, és meghallá mindazt, amit a fiai cselekesznek egész Izraellel. Viszik a hírt, figyelmeztetik a főpapot, figyelmeztetik az Isten szolgáját, hogy a fiaid a halál útján járnak. Lépni kellene. És tudjátok, hogy lehetne lépni? Ha Élinek a szívében, az életében Isten azon a helyen lenne, ami őt megilleti. Miért nem lép Éli? Mert neki már megszakadt a kapcsolata az Istennel. És akinek megszakad a kapcsolata az Istennel, annak az embernek megszakad a kapcsolata a családjával is, meg a hitves társával is, meg a gyermekeivel is. Ezért hallani éjfél után, meg éjfél tájba, meg éjfél után 2 órakor, hajnalba, ilyen ember feletti üvöltéseket az utcán. Kik teszik ezt? A mi gyermekeink, meg unokáink. Tudjátok, miért üvöltenek ember feletti hangon? Hát, ha valaki meghallja. Ezt úgy szoktam nevezni, hogy ilyen SOS kiáltás. Ami azt jelenti, hogy mentsétek meg a lelkemet. Nem tudok mit kezdeni 20 évesen az életemmel. A missziónkba jött, vagy 8 évvel ezelőtt egy 16 éves lány. És azt kérdeztem tőle, hogy mit keresel itt. És egy esti beszélgetésben leültünk beszélgetni, és azt mondta a kislány, Sanyi bácsi, én tömbházban lakom, a múlt héten le akartam ugrani a tömbház, 9 emeletes tömbház tetejéről, és azt mondták a barátnőim, hogy jöjjek el Csongorra a misszióba. És mondom, miért akartál véget vetni az életednek? Tetszik tudni, édesapám 2 évvel ezelőtt meghalt, alkoholba, édesanyám meg paráznasággal kereste a mindennapi kenyeret, én meg zavaró tényező voltam a házba. Nekem ki kellett menni este, délután, ha fáradt voltam, ha álmos voltam, ha éhes voltam, és ameddig az udvarló el nem ment, ha elfelejtett elmenni, akkor nekem ott kellett maradni kint az utcán. Ősszel, mikor esik az eső, télen, mikor fúj a hó, hófúvás van, nekem mindig kint kellett ácsorognom. És aztán, mivel szeretetre éhes voltam, gyermek voltam, én beleszaladtam az első fiúnak az ölelő karjaiba. Aztán a másodiknak, a harmadiknak, meg a tizediknek, és én 16 éves koromra kiégtem. Én megpróbáltam a paráznaságnak minden fajtáját, én megpróbáltam a fühes cigarettát, mert a lelkiismeretem gyötört, kábítottam magamat, mert ezt józanon nem lehet kibírni, alkoholt, mindent megpróbáltam, és betelt a pohár. 16 évesen kiégett egy ember. És mi maradt hátra, testvérek? A halál. Úgy volt vele ez a gyerek, mint Bódis Miklós elmondta tegnap előtt, hogy azért akart elpusztulni és elmenni a pokolba, mert az ő életétől még a pokol is jobbnak bizonyult. Na ennek a gyereknek is még a pokol is jobbnak bizonyult attól az élettől, amiben neki része volt. Testvérek, ezt jelenti az, amikor a szülőnek nincs kapcsolata az Istennel. Annak a következményét a gyerekeink is viselik. A gyermekeinknek is része van benne. Éliről azt írja a Biblia, hogy meghomályosodtak a szemei. Melyik? A lelki szemei. Az, hogy testileg ő nem látott, ez fél baj lett volna. A lelki szemeink sokszor hamarabb homályosodnak, mint a testi. A lelki szemeinkre sokszor ráereszkedik a zöld hájuk már 20 évesen, meg 30 évesen. Amikor megyünk vakon a halálba. És ez a szent felelőssége a szülőknek, meg a nagyszülőknek. Hogyha nem tudunk irányt mutatni, nem tudunk célt mutatni a családtagoknak, akkor testvérek, a család áldozat lesz. Könnyű préda lesz. Tudomásul vette a bűnt Éli. Tudomásul vette a bűnt. És mit csinált Éli, testvérek? Nem jól van ez így, fiaim. Ilyen elnye-belnye fenyítést kaptak a fiúk. Nem kellett volna komolyabban lépni? Komolyabban mindig akkor tudunk lépni az ige szerint, testvérek, ha valakit szeretünk. Mindig dilemma a hívők között, hogy ki fogja megmondani a bűnt. A bűnt mindig azt tudja megmondani, aki szereti a másik embert, mert ezzel tudja menteni. Az, hogy hát mögött összebújunk és susmusolunk, ez rágalmazás. Ebből hiányzik a szeretet. Éliből hiányzott a szeretet. Éliben nem is lehetett mentő szeretet, mert nincs kontaktus az Istennel. Nincs kapcsolat az Istennel. Tehát nem tudunk mi példás családot nevelni az Isten nélkül. Egyetértünk mi ebben, hívők? Egyetértünk? Hát abból a forrásból meríteni kell, hogy én tudjak adni, mert ahhoz, hogy adjak először, kapni kell. És ha nem kaptam, mit adjak? Elnye belnyét. Éli ezt adta, mert neki ez volt. Neki nem volt több. Ha lett volna több mentő szeretet benne, akkor rögtön kitette volna a szürét a fiainak. Hogy ki innen. Ott is meg lehetett volna fonni a korbácsot. És lehetett volna bűnbánatot tartani. De nem történt. Testvérek, attól még, hogy én mentem a bűnt, meg asszisztálok a bűnnek, attól még a bűnnek a következménye, a zsoldja, az a halál. Az a halál. És ez a szívtelenség. 10 évvel ezelőtt meghívást kaptunk Hollandiába, és mikrobusszal mentünk, és volt egy presbiter, aki többször megfordult nálunk, már régi ismerettségben voltunk, és bemutatta, hogy ők a szigorú református egyházhoz tartoznak, és ilyen katonáson leosztotta nekünk az ukázt, hogy kedden délután 1:45-2 az Oldebruki templom, református templom előtt vár bennünket. Kárpátaljáról indulunk ide a szomszédba, 1800 kilométerre, és precízen kiszabta, GPS nincs még akkor, hogy Oldebrukba mikor kell megérkeznünk. Hát azt mondtuk, ha megérkezünk meg, ha nem meg, akkor hát nem érkezünk, esetleg visszafordulunk. De megérkeztünk, 1:30-re megérkeztünk, és másnap ez az úri ember meghívott bennünket kávéra, a házába. Fényképről ismertük már a családját, feleségét, gyerekeit, délután 3 volt a kávé, a vendéglátás, megérkeztünk, helyet foglaltunk, egyszer nyílik a szoba ajtó, és jön hálóinkbe ki a lánya. Gondoltuk, hogy második műszakban volt, alszik a leányzó. Igen, utána kijött egy férfi is. És kérdezzük, hogy már férhez mentek? Ó, még nem, még csak barátkoznak. Értjük a dolgot? 1:45-2 a templomnál, mert mi a szigorú református egyházhoz tartozunk. És mi szeretjük az isteni rendet. Otthon pedig lepratelep van. Asszisztálunk a bűnnek. Mert a világban ez a divat. És látjátok, hány felé szakadt a holland református egyház? Ahány utcája van Hollandiának? Annyi református egyház van. Akkor, amikor Európából indult az evangélium a világba, Amerikába, Afrikába, Ázsiába, így néz ki a keresztény Európánk. És testvérek, a mi magyar népünknek, meg nemzetünknek ez lesz a megásott sírja. Ott lehet 2/3 többség még 5 választáson. Nincs olyan kormány, amelyik meg tudná menteni a mi erkölcstelen népünket a leprából, meg a fertőből. Az Istenhez kellene kiáltani. És mi ezen a héten azért vagyunk az Isten igéjének a közelében, hogy elkezdjünk kiáltani ezért a népért.
mint Ábrahám kiáltott Lótért. És nem kell megállni a tíznél, testvérek. Lehet lejjebb menni, mert egy igaz találtatott azért. És itt úgy hívják, hogy a názáreti Jézus. Az ő érdeméért lehet Magyarországért kiáltani. Akkor, amikor már 13 éves lányok elveszítik a tisztaságukat. Milyen család lesz ebből? A történelem fog rólunk írni. Testvérek, tudomásul venne a bűnt nem elég. A bűnből szabadulni kell. A bűnnek az a tulajdonsága, hogy öl. Bárki legyen az. Dávid Isten szerinti király volt, Isten kedvence volt. Gyönyörködött az Isten lelke benne. És Dávid tudatlanul kimondott egy ítéletet maga felett. Amikor Nátán a fejére olvasta a bűnt, akkor azt mondta felelőtlenül Dávid, négy annyit. És Dávidnak meg kellett állni négy fiának a koporsója mellett. Meghal a szerelem gyerek, meghal Amnon, aki megerőszakolt a Támárt, meghal Absalom a kedvenc, és meghal Adónia. Négy annyi. Testvérek, ilyen komoly dolgokról beszél a Biblia nekünk. Miért beszél a hívőknek? Azért, mert a paráznaság nem csak a világi embert érinti, hanem a paráznaság ma is az Isten hívő népek között pusztít. És én nagyon sajnálom azokat a lelkész családokat, ahol a lelkész gyerekek ebben a nyomorúságban vergődnek. És alszik az apa, esetleg a szószéken van ébren, meg alszik az anyuka. És két órakor még ringatja magát abban a tudatban, hogy éjjel kettőkor, ha nincs otthon a fia vagy a lánya, az övével nem történhet olyasmi, ami a világban történik. Éjszaka két órakor milyen dolgok történnek, testvérek? A bűnözés, nem? És ezért nincs, testvérek, tekintélye sem az egyháznak, sem a papságnak. Nekünk igehirdetőnknek nem nagy tekintélyünk van a világban. Ha viccről van szó, mi az első négy lépcsőfokon ott vagyunk. Az anyós vicc, a rendőr vicc, a cigány vicc, meg a papokról a vicc. Benne vagyunk az első négy dobogós helyen. Ilyen tekintélyt parancsolunk magunknak. És ez nem véletlenül van, testvérek. Ezt nem véletlenül találta ki a nép. És ilyen tekintélye van rajtunk keresztül az egyháznak. És tudjátok, hogy miért vágynak a fiatalok a keleti vallásban? Mert ott valamit le kell tenni az asztalra. Nekünk meg bekente az ördög a szemünket, hogy mivel mi kegyelemből hitáltal üdvözülünk, nekünk semmit a világon nem kell tenni. Miután mi megtértünk, mi már biztonságban vagyunk, garancia van rá, hogy üdvözülünk. Mi a garancia, testvérek? Jakab nem beszél arról, hogy a hit meg a cselekedet az együtt dobban. Azok egyszerre lépnek, nem? Vagy lemarad a cselekedet? Csak hinni kell, és mit kell hinni? Hát nem éppen azt kell elhinni, ami le van az 5 Mózes könyvében írva? Az Ebál hegyi áltok, meg a Garizim hegyi áldás. És mind a kettő azzal a kötőszóval kezdődik, hogy ha. Ha. Ha szót fogadsz az Isten szavának, áldás hordozója leszel. Ha pedig semmibe veszed az Isten szavát, átok lesz rajtad. A világi nagy birodalmak hova tűntek el a történelem folyamán? A római birodalmat nem a katonaságnak a hiánya tette tönkre, az erkölcstelenség. A Nagy Sándor birodalmát mi tette tönkre, testvérek? A fertő. És ez a veszély leselkedik a mi népünkre. Ha az Úristen nem könyörül rajtunk, a történelem fog rólunk írni. A második testvérek, amit komolyan kell vennünk, hogy a világ félti tőlünk a gyermekeit. Miért féltik a papoktól a gyermekeket? A pedofilia miatt. Kitalálták, hogy nem szabad nősülni, amit a Biblia sehol nem ír. Pétert állították fel példaképnek, pedig a Biblia beszél az anyósáról. Ha valakinek van anyósa, akkor volt felesége is, ugye? És nem engedik hittanra, majd a világban megtalálja a keleti misztikát, lesz belőle mormon, lesz belőle buddhista. Azért, mert mi nem vagyunk a helyünkön. Éli, amikor szembesül a tényekkel, akkor rábízza a fiaira a döntést. És testvérek, az egyház a hűtlen papjai ellenére ma is él. Még mindig van népe az Istennek ezen a világon. Tudjátok miért? Mert valamikor az Isten felvitt egy asszonyt Silóba, akit úgy hívtak, hogy Anna. És ez az asszony kiöntötte az Úristen előtt a szívét, és azt mondta el Istennek imádságba, Uram, én magtalan vagyok, és ha te megajándékozol engem fiúgyermekkel, aki nekem nincs, akkor én visszaadom neked. Én azért kérem tőled, hogy adhassak neked. Testvérek, ezt az imádságot meg kellene tanulni. Uram, én dolgokat azért kérek tőled, mert nekem hiányzik. Nekem nincs ilyen áldás. De azért kérem tőled, hogy adhassak neked. Nem a mindennapi kenyérért kell zaklatni az Istent. Azt az Isten megígérte Noénak. Az özönvíz után azt mondta az Isten, míg ember lesz a földön, vetés és aratás meg nem szűnnek. Mi meg félünk mindig, hogy meghalunk éhen. Nekünk ezért kellene zörgetni az Isten ajtaján, megzörgetni a menny ajtaját, hogy Uram, nekem sok minden hiányzik az életemből, te nálad vannak az én javaim, tőled kérem el, aztán én vissza szeretném adni neked. Hogy dicsőség szálljon a te szent nevedre. És ennek az őszinte imádkozó asszonynak Isten meghallgatta a könyörgését, és megszületett Sámuel. Megszületett Sámuel. Megszületett Izraelnek a főpapja, a birája, akivel az Isten már gyermekkorban elkezdett beszélni. Nem különös ez, testvérek? Hogy egy 90 éves emberhez már nincs szava az Istennek, lehet, hogy ő is azzal dicsekedett, hogy hány éve szolgálom az Urat. Melyiket? Melyiket? Csak nem vagyunk jóba. Nem vagyunk beszélő viszonyba. Mert az Isten már nem beszél. És már azt se tudja, hogy ez az Isten valamikor beszélt, mert amikor az Isten elkezd Sámuelhez beszélni, Éli nem eszmél. Itt nem csak a látással volt baj, testvérek. Itt a hallással is baj volt. Meg baj volt a szívvel. És azt írja az ige, hogy Sámuel pedig növekedik, és a növekedésnek egy titka van, hogy azt, amit az Isten mond, én azelőtt meghajlok, és teszem akkor is, amikor nem értem. Ábrahám nem értette azt a nagy kérését az Istennek, hogy vigye egy hegyre a fiát. Érthető volt ez? Nem. Mégis tette. Testvérek, nekünk nem azt kell tenni, amit megértünk, hanem azt kell tenni, amit az Isten kér. És vannak dolgok, amit utólag fogunk megérteni. És ha valamit nem értünk, attól még tenni kell, mert az Isten majd oda átteszi világossá, hogy mit miért kért tőlünk. Miklóssal beszélgetve tegnap azt mondta, hogy mikor leszálltak a repülőgépről, megaludtak Pesten, és azon az úton, amelyiken már százszor kiment a pályára, most eltévedt. A GPS 2 órát bolyongott velük a városba, és nem tudta hova tenni, hogy hogy felejthette el azt az útvonalat, amikor már 99-szer kiment rajta, századon pedig eltévedt. Este, mikor hazaérkeztek, a felesége nézi a híradót, és kiabál neki a szomszédba, gyere hamar! Nézd meg, hogy azon az úton, amelyre nekünk ki kellett jönni délelőtt, micsoda balesetek voltak, nem is egy. Testvérek, az Isten szemmel tartja az övéit, amikor mi az ő akarata szerint élünk. Isten meg tudja bolondítani a GPS-t is, és józanon tudja tartani a gazdáját, de el tudja venni az ember eszét is, mert ő az Isten. Sámuel testvérek azért vitte fel Anna Silóba, hogy tanuljon Éli főpaptól. És mit olvasunk a Bibliába? A gyermek Sámuel tanítja Élit. Megfordul a szereposztás. Valakit nyugdíjba küld az Isten, valakit meg munkába állít. Akinek tanítani kellene, már képtelen a tanításra, mert engedetlen, és Isten használja az engedelmes gyermeket, nem tudjuk hány éves lehetett Sámuel, ezt most nem fogjuk találgatni, ennek teljesen mindegy, nincs jelentősége. Tudjuk, aki zsidó lányról, hogy ő is gyerek volt, de segítségül lehetett Naamánnak, hogy eljusson Elizeus prófétához. És ez a szégyen a felnőtt embernek. Az a szégyen a felnőtt embernek, és mindig kellő tisztelettel viselkedek azokkal a gyerekekkel szembe, akiknek a szülei messze elkerülik az Istent, és ezek 9 évig járnak hittanórára, meg konfirmációra. Én nem tudom, hogy hányan fognak üdvözülni belőlük, mert konfirmálás után elszippantja őket a világ, de azok a konfirmandusaim, akikkel együtt ültünk a jéghideg templomban annak idején, ma bibliaórára járnak a 80%-a. Imádkozó emberek, fiúk és lányok, már azoknak a gyermekeit tanítjuk. És így az Isten igéje nem megy el nyomtalanul. Sámuel tanítja az öreg Élit, és testvérek, a hitetlen proféták és a hitetlen papok mindig rombolták az Isten országát, régen is és ma is. Az Isten félő emberekre meg az bízta az Isten, hogy építsük. Megtisztítsuk, megtisztítani úgy tudunk valamit, meg valakit, amikor magunkat is megtisztított az Isten. És hadd szolgáljon ez a hét arra, testvérek, hogy Isten a helyünkre tesz bennünket, először minket, majd aztán pedig helyére teszi a családunkat, a házunk népét, majd a házunk népe által meg a rokonságot. Nekünk mindnyájunknak van egy kis gyülekezete. És testvérek, nekünk ebben a kis gyülekezetben kell szolgálni, ahol 3-4 tagú a gyülekezet. És ezt úgy hívja a Biblia, hogy család. Család. Mi elsősorban értük vagyunk felelősek. És Sámuel is ott kezdett el szolgálni először, ahova az Isten tette. Isten pedig végrehajtotta az ítéletet. És azt olvassuk a 4. rész 10. versében, jobban mondva a 8. versben, amikor jönnek a filiszteusok, és kezdődik a háború, és azt mondja ott, a filiszteusok közül valaki, jaj nékünk, Kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek a kezéből? Megérkezett a frigyláda. És a frigyládával még a pogányok is tudták, hogy az Isten jelen van a harcban. És az Isten, az én látásom szerint, mégis felhasznált valakit a filiszteusok közül, és azt mondja a 9. versben, legyetek bátrak és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnotok a zsidóknak, mint ahogy ők szolgáltak nektek. Azért legyetek férfiak és harcoljatok. És megütköztek, és Éli két fia meghal. A halál híre meghal Éli, a frigyláda elvitelére pedig összeesik a menye és szül. Bekövetkezett az ítélet. Azért következik be az ítélet, mert elmarad a megtérés, elmarad a bűnbánat. Testvérek, embereket látva, figyelve, tegnap is figyeltem valakit, bármilyen igehirdetés hangzik a szeme nem rebben, ismerem azt, akit figyeltem, és nagy kérdésem, hogy hallja-e még az igét. Vagy már bekövetkezett az Ézsaiási profécia. Szemük van és nem látnak. Fülük és nem hallanak. Még ott vannak a közösségben, ha megszámoljuk, vele egyel többen vagyunk. De hallja-e az igét. Tavaly Isten kegyelméből Afrikába lehettünk egy missziós telepen, és ez azért különös számomra, hogy Európából indult a misszió, és nekünk el kellett menni 13 ezer kilométerre, hogy egy hetet ige mellett tölthessünk el, ahol olyan ige hirdetéseket hallottunk, amely átjárta a szívünket, meg a velők eloszlásáig elhatott. És az egyik vasárnap, 24 napot töltöttünk ott, az egyik vasárnap olyan szomorú hangulat volt a missziós telepen, és elmondták nekünk tolmács által, hogy nagyon sokan elmentek egy temetésre. Tudnélik, azon a missziós telepen keresztény óvoda van, általános iskola és tanárképző főiskola. És egy fiatal ember, aki a tanárképző főiskolára járt, 30 éves korában meghalt. És elmentek sokan autóbusszal a temetésre. És mivel minden reggel reggeli ájutat van ezen a telepen, missziós telepen és az iskolába is, és amikor hétfőn reggel elmentünk az áhítatra, egy tanár tartotta az áhítatot, aki részt vett a temetésen. És a temetésről beszélt. Tudnélek, ez a fiatal ember a paráznaság démonától volt megszállva, 30 éves családapa volt, családja volt, gyermekei voltak, felesége volt, de szeretőt tartott a felesége mellett. Megpróbálták megállítani, lebeszélni, megpróbálták fékezni, útját állni nem lehetett. Jött hazafelé a szeretőjétől, ment a családjához, egy japán motorbiciklin, és egy kanyarba frontálisan ütközött, és szörnyet halt. Az igehirdető elmondta a prédikációt, a prédikáció után odaállt az apa a mikrofonhoz, és azt mondta el a diákoknak, meg a résztvevőknek, hogy a fiam a paráznaság démonától megszállt ember volt. Próbáltunk rajta segíteni, de a bűn zsoldja a halál. Testvérek, Európában nem tudom, hogy van-e olyan keresztény ember, aki ezt elmerte volna mondani a parázna fia koporsójánál. És arra kérte az ifjúságot, hogy ezt az utat ne kövessétek, mert a bűnnek mindig következménye van. Nekem nagyon szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy az én fiam életében ez bekövetkezett. De én ezért nem hibáztatom az Istent, mert az Isten ezt előre megmondta. Ő abban az iskolában, ahol járt, reggel este áhítaton volt. Ő tudta, hogy mi az Isten akarata. És aki szembe mer menne az Isten akaratával, ez lesz az eredménye. Ez lesz az eredménye. És testvérek, megfagyott a levegő az osztályba. Még egy történetet hadd mondjak el, szintén ott találkoztunk vele a misszióba. Második nap, mikor megérkeztünk, akkor egy lány kollégiumnak az átadására került sor. Felépítették a lányoknak egy új kollégiumot, akik a főiskolára jártak, és megjelent a misszió vezetője, egy 78 éves, hatalmas derék ember, bácsi, Erló bácsi, és kíváncsi voltam, hogy itt milyen szentelés lesz. Hát a kollégiumnak a felszentelése, meg az átadása az nem ceremóniából állt. Ott nem volt köszöntés, se főtiszteletű, se nagytiszteletűt nem köszöntöttek. Három mondatot mondott a misszió vezetője. Azt mondta, azzal kezdte, kedves testvérek, fiúk és lányok, átkozott legyen az, aki ennek a kollégiumnak a tisztaságát és a szentségét megrontja. Amen. És rámondták az amment. Egymásra néztünk ott a fiúkkal, mondom, én hazajöttem, én itt hol vagyok. Ez az ember szerette a gyerekeket. És őrizni akarta úgy, ahogy csak tudta. Fel lehetett volna olvasni a szeretet himnuszát. Nem olvasta fel. Azt mondta, hogy átok alatt van az, aki majd megrontja ennek a tisztaságát ennek a kollégiumnak. Mert ez tizedpénzből épült, másoknak az imádságával épült, és ez nem piros lámpás háznak épült. Ez szent hajlék, ahol felnő egy generáció, amit követ a másik, a harmadik, meg a századik. És erre a célra épült a kollégium, hogy itt diplomát kapjatok, és kimenjetek missziózni, és vigyétek innen a kollégiumból a názáreti Jézust az iskolába, ahol tanítani fogtok. Testvérek, ez a különbség az európai kereszténység között, meg az afrikai kereszténység között. Nálunk a jólét kizárja az Istent. Ott meg a nyomorúság közel viszi őket az Istenhez. Ez a különbség. És mi szeretnénk jobban teljesíteni, meg jó teljesíteni, hogy még nagyobb fertőbe kerüljön a népünk. A népünknek nem a jólétre van szüksége, mert jól élünk. A népünknek a názáreti Jézusra van szüksége, mert ő tudja ezt a nemzetet megmenteni és megállítani a halálba vivő úton. Az a kérésem, testvérek, hogy akinek a szívében imádság van, vigyük a népünket az Isten előtt, és könyörögjünk érettük, imádkozzunk. Édesatyánk, magasztalunk téged a te életet adó szavadért, az igéért. És könyörögve kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy őrizd meg bennünket a paráznaságnak még a gondolatától is. Taníts meg bennünket gyűlölni a gonoszt, hogy szerethessünk téged. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk őrállóként ott állni a családjaink felett, közben járni érettük minden egyes napon, mint Jób tette a gyermekeiért, és áldani téged azért, hogy a te biztonságot adó kezeidre rábízhatjuk a saját életünket, meg a gyermekeinknek az életét. Így szeretnénk könyörögni mindnyájunknak a gyülekezeteért, elsősorban a kis családért, aztán a nagy gyülekezetért, ahova szolgálni állítottál be bennünket. Hadd hordjuk, Urunk, a szívünkön az embereknek a léha viselkedését. Hadd tudjuk őket tanítani, úgy, ahogy Sámuel miután letette a tisztét, azt mondta, hogy imádkozni fogok érettetek, és tanítani foglak az Isten útjára. Uram, ez a világ tanácstalanul bolyong, és halad a biztos kárhozat felé. Tanítsd meg a te hívő népedet odaállni a te színed elé, ahogy Anna odaállt a fiáért, és áldást kérni tőled, hogy majd a megtért emberek a te gyermekeid lehessenek. Imádkozunk Magyarországért, imádkozunk a mi magyar népünkért, a feslet züllött életért, az istentelen életért, és kérünk szabadulást a bűnből, mert benyel bennünket a mocsár, és el fog pusztulni a nemzetünk. Urunk, légy hozzánk irgalmas, kegyelmes, és adj megtérést, nekünk személy szerint megújulást, megtisztulást, és könyörülj meg a mi népünkön. Amen.